Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Első Albert halálát követően Magyarországon polgárháborús viszonyok alakultak ki azok között, akik az elhunyt király utószülött fiát akarták megkoronázni, és azok között is, akik egy tapasztaltabb uralkodót szerettek volna a magyar trónon. A két párt küzdelmének köszönhetően az ország nagy része fölött a lengyel földről érkező herceg szerezte meg az ellenőrzést. Hatalmát azonban már nem tudta megszilárdítani, hiszen a Balkán félsziget irányából érkező oszpán fenyegetés olyan eseményeket indított el, amelynek már nem a fiatal király lett a főszereplője, és uralmát is derékba törte. Témánk az első Jagelló a magyar trónon. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanártörténészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Igen, a mai műsorunk során Magyarország egy újabb királyáról, egy olyan királyáról beszélünk, aki meglehetősen rövid ideig uralkodott, és akinek általában az uralmát a korszak másik nagy főszereplőjének, Hunyadi Jánosnak a tevékenysége háttérbe szokta szorítani, és az lenne a célunk, hogy nézzük meg, hogy milyen események történnek Magyarországon ebben az időszakban. Ki is volt a első Jagelló Ulászló, aki átvette ekkor Magyarországnak az irányítását, és hogyan illeszkedik be ő a tágabb országos, illetve nemzetközi politikai helyzetbe.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, mielőtt a mai témánkra térnénk, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt műsoraink során hosszú utat tettünk meg, több mint 400 éves múltra tekint vissza a magyar királyság, a magyar királyságnak az uralkodói, akikről beszéltünk, és beszélgetésünket Szent István királlyal kezdtük, államalapító királyunkkal, aki érvényesíteni tudta az első szülöttség elvét a trónutódlás kérdésében, rokonával, koppánnyal szembe, majd koronát kért a pápától, és megkoronázásával megteremtette a keresztény magyar királyságot. István király ezen kívül jelentős államszervező tevékenységet is folytatott, kiterjesztette a központi hatalmat a Kárpát-medence egészére, létrehozta a központi közigazgatást vármegyék formájába, megszervezte a keresztény magyar egyházat, püspökségeket, érsekségeket alapított, valamint írott törvényeivel, gazdasági intézkedéseivel megteremtette a magyar állami életnek az alapjait. Ezen kívül átgondolt külpolitikát is folytatott, tartott, jó viszonyt ápolt a szomszédos országokkal, elsősorban a Német-Római Birodalommal, valamint a Bizánci Birodalommal, felismervén azt, hogy a belső átalakulások közepette nem lehet egy terjeszkedő agresszív külpolitikát folytatni. István király uralkodásának utolsó évtizedét a trónutódlás kérdésének a megoldása határozta meg, fiai élete során elhunytak, ezért az alkalmasság elve alapján az unokaöccsét jelölte ki a trónra, és Vazult, aki nem volt hajlandó ebbe a döntésbe beletörődni, megvakítatta. Az 1038-ban elhunyó uralkodót első Péter, vagy Orszaoló Péter, vagy más néven Orszaoló Péter követte a magyar trónon, akinek azonban első rövid uralkodása nem igazán sikeres, és az előkelőknek az összeesküvése távolítja el őt a trónról. Péter eltávolítása után Abba Sámuel kerül Magyarország élére, de ő sem tudja megszilárdítani hatalmát, hiszen a német segítséggel visszatérő Péter visszaszerzi koronáját. Azonban Péternek a második uralkodása sem sikeredik túlságosan hosszúra, egy pogánylázadás, illetve egy újabb összeesküvés együttes eseményei újra megfosztják őt a koronától. A helyzetet Vazul fia András használja ki, aki megszerzi a királyi koronát, és első András néven csaknem másfél évtizeden keresztül Magyarország királya lesz. András jelentős belső reformokat vezet be, megerősíti a keresztény egyháznak a helyzetét, amelyet a pogánylázadások megtépáztak, illetve sikeresen visszaveri a német támadásokat, amelyek az ország fölötti német hűbért kívánták elismertetni. Ezzel párhuzamosan behívja az országba öccsét, Bélát, akivel megosztozik a hatalmon, és létrehozza számára a dukátusnak az intézményét. A két testvér uralkodása békésnek és sikeresnek nézett ki, egészen addig, amíg András meg nem koronáztatta saját fiát Salamont királynak, és ezzel egy testvérháborút indított el. Béla úgy gondolta, hogy őt illeti meg a trónörökösödésnek a joga, ezért testvér ellen fordul, és sikeresen legyőzi őt, megszerezvén a királyi koronát. Első Bélának az uralkodása azonban nem volt túlságosan hosszú, egy furcsa baleset következtében halálos sebet kap, így ez lehetőséget ad András fiának, Salamonnak, hogy visszatérjen Magyarország élére. Salamon kiegyezik Bélának a fiaival, Gézával, illetve Lászlóval, és egy évtizeden keresztül közösen irányítják az országot, Salamon királyként, Bélának a fiai pedig hercegként. Azonban ők is követik a szüleiknek példáját, és konfliktus alakul ki közöttük, és ebből a konfliktusból végül a hercegek kerülnek ki győztesen. Salamon csak az országnak egy nagyon kis részét tudja megtartani saját ellenőrzése alatt. Így Magyarország élére tulajdonképpen ellenkirályként első Géza kerül, akit egy rövid uralkodást követően testvére első László követ a trónon. Első László, vagyis Szent László király sikeresen megszilárdítja saját hatalmát, és ezzel párhuzamosan Magyarországnak a helyzetét is. Először is lemondatja a trónról Salamont, ezzel Magyarország tényleges törvényes királya lesz. Jelentős belpolitikai intézkedéseket hajt végre, például szigorú törvénykezéseivel a magyar társadalomnak a legfontosabb problémáit próbálja kiküszöbölni. Ugyanakkor az egyház szervezésben, egyház politikájában is jelentős szerepet vállal, új püspökséget alapít, ezzel párhuzamosan pedig alkalmazza a szentélyavatásoknak a politikáját, hiszen az ő uralkodása alatt avatták szenté István királyt, Imre herceget, illetve Gellért püspököt. László király uralkodása az aktív külpolitikáról is emlékezetes, beavatkozott az investitúra harcba, és ebben az eseményben a pápaságot támogatta, illetve az ő uralkodása alatt terjedt ki a magyar fennhatóság Horvátországra. László király halálát követően unokaöccse első Kálmán, vagyis Könyves Kálmán kerül Magyarország élére, aki a korai Európa egyik legműveltebb uralkodójának számított, jelentős műveltséggel rendelkezett. Kálmán király folytatja elődjének politikáját. Ő is jelentős belpolitikai intézkedésekkel emlékezetes az utókor számára, enyhíti elődjének a szigorú törvényeit, jelezvén, hogy ezek a törvények elérték céljukat. Folytatja a terjeszkedő politikát is, uralkodása alatt terjedt ki a magyar fennhatóság Dalmáciára. Kálmán király uralmának legnehezebb pillanatait testvére Álmos herceg okozta, aki nem tudott beletörődni abba, hogy nem ő lett az uralkodó uralkodó László király halála után, ezért több összeesküvést is szervez Kálmán király ellen, aki végül a testvérét és annak fiát megvakítatja, ezzel biztosítva saját fia II. István számára a zavartalan trónutódlást. II. István viszont nem tudja folytatni apjának a sikeres uralkodását, másfél évtizedes királysága inkább kudarcokról, mint sikerekről emlékezetes. És amikor 1131-ben meghalt, akkor nem volt fiú örököse, így végül a korona II. Béla, vagyis Svag Béla fejére került. II. Bélával az álmosság került Magyarország élére, és Béla király gondoskodott arról, hogy ezt ne vonja senki kétségbe, fizikailag megsemmisíti az ellenzéket, ezzel is biztosítva fia II. Géza számára a zavartalan trónörökösödést. II. Géza a 12. század közepén apjától egy szilárd erős magyar királyságot vesz át, viszont ez az erős magyar királyság konfliktusba kerül a reneszánszat élő bizánci birodalommal, és ez a konfliktus végül is felemészti az erejét, és belső nehézségek jelennek meg. II. Géza testvérei trónkövetelőként lépnek fel, természetesen a bizánciak támogatásával. Így, amikor II. Géza váratlanul meghal, az országban káosz uralkodik el, és fia, III. István csak nagy nehézségek árán tudja megőrizni a királyi címet. Nagybátyjai, II. László, illetve IV. István rövid ideig sikeresen megszerzik az ellenőrzést Magyarország fölött. Azonban III. István végül is legyőzi az ellenkirályokat, visszaszerzi országát, és sikeresen megszilárdítja hatalmát. Ennek keretén belül lezárja a bizánci háborút, igaz, jelentős területi veszteségeket szenved el a magyar királyság, de végül is ezt a konfliktust sikeresen túléli. III. István rövid uralkodását követően testvére III. Béla kerül Magyarország élére, aki a 12. század egyik legjelentősebb a magyar uralkodója. A III. Béla uralkodása során a magyar királyságnak a helyzete újra megszilárdul, a bizánci kormányzati tapasztalatokkal rendelkező Béla jelentős reformokat vezet be, például támogatja az ügyeknek az írásbeli intézését, létrehozva a királyi kancelláriát. Ezen kívül Béla király aktív külpolitikát folytat, visszaszerzi a bizánci birodalomtól az elvesztett területeket, illetve megpróbálja kiterjeszteni a magyar fennhatóságot a hallisi fejedelemségre is, ez utóbbi próbálkozása nem feltétlenül jár sikerrel. Ugyanakkor jelentős egyházpolitikai intézkedéseket is bevezet, az ő uralkodása alatt avatják szentté László királyt. III. Béla tehát egy erős szilárd királyságot hagy fia Imre számára, aki azonban ezt a perső szilárdságot nem tudja megőrizni, testvére András herceg folyamatosan lázadozik ellene. Ezeknek a lázadásoknak köszönhetően az ország belső egysége megbomlik, és Imre király halálát követően fia III. László nem tudja megőrizni névleges hatalmát sem, így végül a 13. század elején a királyi korona András herceg, vagyis II. András fejére kerül. II. András uralkodása során egy új politika kerül bevezetésre, amely a lényege a királyi birtokoknak az eladományozása volt. Ezzel az intézkedéssel András király jelentősen meggyengíti a királyi hatalomnak az anyagi hátterét, és létrehoz egy erős, gazdag nemesi réteget, amely később akár a királyi hatalom ellenében is hajlandó fellépni. Ezen intézkedésének köszönhetően II. András jelentős pénzügyi nehézségekkel és komoly belső ellenállással kell szembenézzen, és ezekre jó példa Gertrudis királynénak a meggyilkolása, illetve a nemességnek azon sikere, amely során kiadatja a királlyal az aranybullát. András királynak ezen kívül a külpolitikája sem volt túlságosan sikeres, a halicsi fejedelemséget nem tudja visszaszerezni, ezen kívül a külpolitikai akcióit általában óriási pénzköltés, de kevés siker jellemzi. II. András halálát követően fia IV. Béla kerül Magyarország élére, aki fellép ugyanaz apja által hozott intézkedésekkel szembe, de uralkodását kerékbe töri a tatárjárás. Így IV. Béla uralkodásának a legfontosabb eseményei az ország újjáépítéséhez köthetőek. A IV. Béla ezt a feladatot sikeresen teljesíti, méltan tekintjük őt a második honalapítónak, és halálakor egy szilárd erős magyar királyság marad hátra. Ezt a magyar királyságot V. István örökli, aki viszont rövid ideig tud csak uralkodni, és halálát követően fia IV. László kerül Magyarország élére. A IV. László uralkodása alatt megmutatkoznak azok a folyamatok, amelyek már régebben elkezdődtek a Magyar Királyságba, és pedig az előkelők hatalmának a megerősödése, illetve az, hogy ezek az előkelők már elég erősnek érzik magukat ahhoz, hogy akár a király ellenébe is politizáljanak. Így IV. László uralkodása során elhatalmaskodik az ország fölött a belső anarchia, és ezt a belső anarchiát a király korai halála csak erősíteni fogja. IV. László halálát követően III. András próbál rendet teremteni a belső anarchia közepette, viszont nem sikerül ez neki, és amikor 1301-ben váratlanul meghalt, akkor a Magyar Királyság a széthullás szélén állt. Ennek ellenére az Árpád-ház kihalását követően Magyarország trónjára többen is igényt tartanak a 14. század elején. Előbb a cseh származású Vencel, majd a bajor származású Otto szerzi meg a királyi hatalmat, de végül a királyi hatalmat az Anjou-házból származó első Károly vagy Károly Robert tudja megszilárdítani. Károly Robert sikeresen legyűri a királyi hatalmat veszélyeztető tartományurakat, és jelentős belső reformokkal megszilárdítja a Magyar Királyságnak a helyzetét, így egy erős Magyar Királyságot ad át fia első Lajos számára. Lajos király hosszú uralkodása során elsősorban a külpolitikai akcióival marad emlékezetes, kihasználva az ország belső szilárdságát, számos hódító hadjáratot indít a különböző szomszédos országok ellen, megemlíthetjük például a Nápolyi Királyság ellen folytatott háborúit, vagy a Velencével vívott háborúját, vagy éppenséggel a balkáni háborúit. Ezen kívül Lajos király arról is emlékezetes, hogy sikeresen megszerzi a lengyel királyi címet is, ezáltal personáluniót hoz létre a magyar és a lengyel királyságok között. Lajos király a sikeres uralkodása ellenére azonban a trónutódlás kérdését nem tudja megoldani, csak lányai születnek, és az a próbálkozás, hogy az egyik lányát, Máriát fiúsítsa, és elismertesse a főurakkal ennek trónörökösödését, nem jár sikerrel. Így Lajos király uralkodását követően belső anarchia alakul ki, Máriát, Bánia uralkodását a főurak egy része nem tudja elfogadni, és behívja az országba az Anjou-házból származó nápolyi Károlyt, aki második Károly néven alig 39 napig viseli a magyar királyi címet. A belső anarchia közepette végül is a királyi cím luxemburgi Zsigmond kezébe kerül, aki 50 éven keresztül viseli a magyar királyi koronát. Noha uralkodásának az első évtizedei meglehetősen rögösek voltak, Zsigmond király végül sikeresen megszilárdítja hatalmát, és belső reformjainak köszönhetően egy erős központi hatalmat teremt meg, és erre a központi hatalomra nagyon is szükség volt, hiszen az ország déli határai mentén egyre inkább felerősödött az oszmán-török fenyegetés. Zsigmond király átgondolt külpolitikájával megpróbálta ezt a fenyegetést valamelyest kordába tartani, és uralkodás alatt ez többé-kevésbé sikerül is, hiszen a balkáni államokkal kötött szövetsége, illetve a déli végvárrendszernek a létrehozása ideig óráig megállította az oszmán terjeszkedést. Zsigmond király halálát követően veje első Habsburg Albert került Magyarország élére, de Albert uralkodása során már megmutatkoznak azok a folyamatok, amelyek a következő két évtizedben meghatározzák Magyarországnak a történetét, és pedig a nemességnek az újabb megerősödése, és ezt onnan tudjuk kikövetkeztetni, hogy Albert csak jelentős engedmények következtében foglalhatta el Magyarország trónját. Albertnek az uralkodása viszont nem sikeredik túlságosan hosszúra, egy sikertelen török ellenes hadjárat során a király halálosan megbetegszik, és meghal, és azzal, hogy nem sikerült fiú utódot hátrahagyni, jobban mondva, fiú utódja még nem volt megszületve, ezzel úgymond gondoskodik arról, hogy a következő időszaknak a történései meglehetősen bonyolultak legyenek.
Történész úr, milyen folyamatok bontakoznak bontakoztak ki Magyarországon első Albert halála után? Folytassuk ezzel a kérdéssel a mai kőbezárt múltunkat.
Habsburg Albert, sőt már tulajdonképpen luxemburgi Zsigmond halála döntő fordulatot hozott az ország politikai életébe. Főleg Zsigmond személyében eltűnt az az erő, amely a mágnás arisztokráciát a királyi hatalomhoz láncolta, és megfékezte a nemesség rendi törekvéseit. Ezek a törekvések most egyre szabadabb mozgásteret kaptak, és az eredmény a központi hatalom meggyengülése, majd jóformán teljes eltűnése volt. Két évvel Zsigmond halál után már a nemesség diktálta a feltételeket az új uralkodónak, és több mint két évtizednek kellett eltennie, amíg a királyi hatalom alapjainak újjáteremtése ismét bekövetkezett. Távolabbi következményeit tekintve, ez az államszervezet és a politikai ideológia teljes átalakulását hozta magával. Alapjaiban ekkor formálódik ki az ország kormányzásának az új eszmerendszere, amelyet rendi államnak, illetve rendiségnek szokás nevezni. A rend sajátos fogalom a középkori Európában. Általánosságában a társadalom különböző helyzetű csoportjait értették rajta, és kezdetben úgy ezer táján a lakosság egészét három rendbe sorolták, a papi, a nemesi és a paraszti rendbe. 13. század folyamán jelentős változás következett be a szó értelmezésében. Kialakult az az elképzelés, hogy az ország kormányzásában az uralkodón és a tanácsán kívül mindazoknak beleszólásuk van, akik az országot alkotják, annak lakosai. Ezen azonban nem a nép egészét értették, hanem csak azokat, akik az uralkodón kívül mások uralmának nincsenek alávetve. Ők alkották a politikai társadalmat. A rendek tehát lényegébe véve azokat foglalták magukba, akik földesurnak számítottak. A renden ettől kezdve a földesurak egy-egy azonos jogállású csoportját értették. Ennek a politikai társadalomnak a kialakulásával egy időben létrejött az európai fejlődésre jellemző új államforma, az úgynevezett rendi állam. Alapelve a rendek bevonása a politikai döntéshozatalba. Addig a politikai döntéseket minden országban az uralkodó egyedül hozta meg, legfeljebb a főpapok és főméltóságok testületének egyetértésével. A 13. századtól kezdve egész Európában elterjedt az a vélekedés, hogy minden alattvalónak, vagyis a rendek összességének joga van beleszólni az ország irányításába, mert ami mindenkire tartozik, azt mindenkinek jóvá kell hagynia. Ott, ahol ez az elv meghonosodott, ezen túl minden fontos döntés a rendek közreműködésével született, és a döntéshozatal új színhelye, a rendek összejövetele az országgyűlés lett. Ez általában az úgynevezett rendi képviselet elve alapján működött, ami azt jelentette, hogy a legnagyobb birtokosok személyesen jelentek meg rajta, a többieket pedig küldöttekkel képviseltették, akiket egy-egy közösség, testület vagy csoport választott. Magyarországon a rendi állam kezdetleges formában már a 13. század utolsó évtizedében jelentkezett. Ezt azonban 1320 körül Károly Róbert felszámolta, és azóta sem az Anzsuk, sem Zsigmond kormányzata nem volt rendi jellegű. Országgyűléseket természetesen ekkor is összehívtak, de főleg politikai krízis helyzetekben. Rendeltetésük az volt, hogy a király és a tanácsa ünnepélyes keretek között hozassa az ország tudomására az általa már meghozott fontosnak ítélt döntéseket. A magyar rendi állam tulajdonképpeni kezdetét 1439-től számítjuk. Ekkor a korábbi gyakorlattal szembe két tekintetben is alapvető változás történt. 1439-től kezdve Mátyás trónra léptéig majdnem minden évben tartottak országgyűlést. Ennél a formai változásnál sokkal fontosabb volt az, amely a gyűlés funkciójában következett be. Az egybegyűltek most már maguk is részt kívántak venni a döntések meghozatalában. Ezen túl a törvények majdnem mindig az országgyűlésen születnek, általában a központi hatalom és a gyűlésen megjelent rendek alkúja a következményeként. Hogy melyik félnek mikor, milyen mértékben sikerült akaratát keresztül vinnie, az a mindenkori erőviszonyoktól függ. Magyarországon az 1439 utáni két évtized minden esetre a rendek uralmát hozta meg. A magyar országgyűlés a rendek testülete, valamennyi országlakos gyülekezete volt, az ország lakóinak összességét, egyetemét képviselte. Az országlakosok köre lényegében a teljes jogú birtokosok körével volt azonos. Elsősorban a nemesek és az egyházi testületek tartoztak ide, másodszorban azok az egyéb testületek, amelyek birtokjogát a közvélemény a nemesi birtoklással azonosította. és pedig a királyi városok és az erdélyi szászok közösségei. A 15. század közepére az ország földterületének mintegy kétharmada fő- és köznemesi családok birtokába került, és emellett eltörpült nem csak a városok, hanem még az egyház földbirtoka is. Így a magyar rendiségre kezdettől fogva a nemesség nyomasztó túlsúlya volt jellemző, olyannyira, hogy a rendek fogalma szinte a nemes fogalmával azonosult. Ez tükröződik az országgyűlések összetételében is. A szokás kezdettől fogva az volt, hogy a főpapok, a bárok és az előkelőbb, de tisztségeket nem viselő nemesek személyesen jelentek meg, míg az ország többi része követekkel képviseltette magát. Ez elsősorban az anyaország megyére vonatkozott, amelyekből 4-4, illetve 2-2 követet vártak, továbbá Erdélyre, Szlavóniára és Horvátországra, amelyek azonban nem megyénként, hanem tartományként delegáltak küldötteket. A városokat politikai okokból csak 1445-től kezdve hívták meg, és beleszólásuk a döntésekbe nem sok volt. Előfordult, hogy a szokásoktól eltérve a nemességet is fejenként, azaz teljes számába való megjelenésre szólították fel. Ez persze szó szerint sosem következett be, de ilyenkor valóban nagy tömegek vonultak fel, és a tárgyalásokat általában nyílt mezőn tartották. Az országgyűlés politikai súlyát természetesen a nagybirtokos urak jelenléte adta meg. Váraikkal, vagyonukkal, nemesi familiárisaik tömegével egyedül ők képviselték azt a társadalmi erőt, amely érdemben beleszólhatott a politika irányításába. A rendiség első évtizedeiben nem alakult ki egyöntetű gyakorlat arra nézve, hogy az országgyűlésen kiknek van joguk személyesen megjelenni. Csupán az volt kétségtelen, hogy ennek alapja a vagyonnagysága, így a 30-40 legnagyobb földesurat mindig meghívták. Az országgyűlése kezdettől fogva tehát a leghatalmasabb főnemesi család irányítása alá kerültek. A megyék részvétele, amennyiben csak követek küldésére szorítkozott, sokkal kevésbé volt jelentős. Ez pusztán a számadatokból is kitűnik. 1440-ben például az 55 főúrral szemben csupán a 28 megye 53 küldötte jelent meg. Tehát mindig voltak megyék, amelyek egyáltalán nem küldtek megbízottat a gyűlésekre. Ha pedig a követek összetételét vizsgáljuk, kitűnik, hogy a jelentős részüket a legnagyobb vagyonok urai delegálták saját familiárisai közül. A megyékben tehát a helyi nagy birtokosok befolyása érvényesült, és a megyei követek szerepe legtöbbször annyi volt, hogy voksukat a mindenkori nagyúri pártfogójuk mellett adják le. Más volt a helyzet akkor, ha a megyei nemesség az előkelőkhöz hasonlóan szintén fejenként vonult fel az országgyűlésre. Ilyenkor szükségképpen érvényesülnie kellett a nemesi tömegek közhangulatának, és ez annak a főúri pártnak vagy csoportnak vált előnyére, amelynek céljaival a nemesség zöme azonosította magát, vagy amelyet vezérként ismert el. Az érzelmi és politikai azonosulás alapja mindenek előtt a nemesség, mint osztály érdekének védelme volt. A gyakorlatban a nemesi tömegek azzal a párttal rokon szenvesztek, amely szembe fordult mindazzal, ami évtizedek óta gyűlöletes volt a szemükben. Az udvari klikkek uralmával, Zsigmond nemesi szabadságokat önkényesen csorbító politikájával, az idegenek befolyásával és a törökök elleni ellencsapás halogatásával. Az a párt, amely kész volt biztosítani a nemesség adó és tizedmentességét, az ország védelmének áthárítását az uralkodóra és a nemesi birtok sérthetetlenségét, a köznemesi tömegek mindig azonosulni tudtak, ennek pedig jelentős politikai következményei lesznek.
Tanár úr, konkrétan hogyan érvényesültek ezek a folyamatok a politikai életben?
Elsősorban úgy, hogy az 1440-es évek elejének legfontosabb eseményeire az országgyűlések keretén belül került sor, ahol két politikai csoportosulás modern szóhasználattal párt szembenállása határozta meg az eseményeket. A két párt két különböző politikai elképzelést képviselt, és társadalmi bázisra sem volt azonos. Az egyik oldalon az úgynevezett udvari párt állt, azok, akik részben elvi okokból, részben saját érdekeiktől vezérelve a kormányzás korábbi rendszerét kívánták fenntartani, és ezzel együtt a nyugati orientációt. Az elvi alapot ennek a pártnak a legitimizmus adta, azaz a hatalom vérszerinti öröklése a királyi házon belül. A párt társadalmi bázisát elsősorban a főurak legelőkelőbb csoportja alkotta, élükön a gardiaiakkal és cileiekkel, Brankovics György despotával és Széchy Dénes primással. Természetesen őket követték mindazok a kisebb nemesek is, akik szolgálatunkban álltak. Igen jellemző, hogy csak nem kivétel nélkül ezzel a párttal rokon szerveztek a királyi városok és a bányavárosok, polgárságuk pedig később komoly vagyonokat áldozott arra, hogy a másik párt uralmát elkerülje. A másik párton belül találjuk a főurak és a nemesség zömét, a rendi szabadságok szószólóit. Ez a párt képviselte a sajátos magyar nemzeti érdekeket, a nemességet mind rendet. Jellemző, hogy ezekben az években tűnik fel először a forrásokban a nemzet fogalma, amelyen ekkor még kizárólag a nemesek összességét értették. Korabeli felfogás szerint a nemesi rendet nem csak a közös szabadságok, azaz kiváltságok kötötték össze, hanem a feltételezett közös származás fiktív érsegi köteléke is. Ez volt a magyar nemzet, amelynek minden nemes a vér eleje által tagja. A nemesi nemzeti párt programja rendek politikai jogainak lehető legnagyobb mértékű kiszélesítése volt a királyi hatalom rovására, amihez a keretet az új rendi intézmények mindenek előtt az országgyűlés szolgáltatta. Elvi alapul a hatalom átruházás rendi tana szolgált, amelynek értelmében a hatalom végső birtokosa a nép, azaz a nemesség, amely ezt a hatalmat szabad akaratából választás útján ruházza át arra, akit az uralkodásra alkalmasnak ítél. A pártot külpolitikailag a hagyományosnak mondható keleti orientáció jellemezte, a törökök elleni aktív támadó háború programja, amelytől az Árpádok és az Angzsuk régi örökségének visszatérését remélték. Ez a párt volt a rendideológia letéteményese, amely első Albert utószülött fiának, Lászlónak a koronázását érvénytelenítette, és helyette a jagelő családból származó herceget, Ulászlót szerette volna a magyar trónon látni.
Történész úr, a kőbe zárt múltunk megmaradt perceiben beszéljünk arról, hogy ki volt Ulászló, akit a nemesség egy része királynak szeretett volna látni.
Első Ulászló 1424. október 31-én született Krakkóban, második Ulászló lengyel királynak és negyedik feleségének, Holszanki Zsófia királynénak a házasságából. Ulászló édesapja már 73 esztendős volt, amikor első szülő fia megszületett, így aztán kevésbé meglepő, hogy a herceg alig 10 évesen megörökölte a lengyel trónt. Első jagelló királyunk nem alkotott jelentőset a szomszédos királyságban, mivel uralkodása jelentős részében a nemesi és egyházi előkelők irányítottak helyette, ráadásul megkötötték a kezét az apja által adott engedmények is, amelyek vészesen csökkentették a krakkói udvar hatalmát. Ulászlót már 14 évesen nagykorúsították, és még nem töltötte be a 16. életévét, amikor első Albert halálát követően a magyar országgyűlés 1440. január 1-én meghívta őt a magyar trónra. A rendek mindössze annyi feltételt szabtak a jelölt számára, hogy védje meg Magyarországot a törököktől, adja vissza Zsigmond által elzálogosított szepesi városokat, és vegye feleségül a nála kétszer idősebb luxemburgi Erzsébetet, Albert özvegyét. Ulászló természetesen készségesen teljesítette volna ezeket a kéréseket, mire azonban Budára érkezett, már teljesen más helyzettel találta szembe magát. Időközben ugyanis a királyné megszülte Albert utolszülött fiát, Lászlót, a későbbi 5. László királyt, és a cilei és garai családok támogatásával őt akarta trónra ültetni. Erzsébet hamarosan ellopotta udvarhölgyével, Kotaner Ilonával a Visegrádon őrzött Szent Koronát, amivel Széchi Dénes esztergomi érsek a hagyományoknak megfelelően megkoronázta Csecsemő Lászlót. Ulászlót azonban 4. Jenő pápa támogatása mégis hozzásegítette a hatalomhoz. Az egyházfő ugyanis nem akart egy újszülöttet állítani egy oszmán szomszédságban levő állam élére, és mivel a szentszék fenyegetésének hatására Széchi Dénes hamarosan átpártolt Ulászlóhoz, ezért 1440. július 17-én őt is megkoronázták királynak. Mivel a Szent Korona Erzsébet királyné birtokában maradt, ezért jobb hián Szent István fejerekjének diadémját használták a szertartáshoz, így annak érvényessége vitatható.
Történész úr, kérjük, hogy beszéljen ma még arról is, hogy melyek voltak annak a polgárháborúnak a legfontosabb eseményei, amelyek a két király hívei között lezajlottak.
Ulászló megkoronázása ideológiailag és politikailag egyaránt nagy jelentőségű lépés volt. Ideológiai téren először deklarálta világosan a rendek felsőségét a királyi hatalommal szembe, és megkérdőjelezte a trón legitim örökösödésének addig soha kétségbe nem vont elvét. A legitimitás szempontjából vitathatatlan, hogy 5. László volt nem csupán a törvényes, hanem az egyedüli lehetséges utód, lévén, hogy ő volt az előző király egyetlen fia. Ulászlót ezzel szembe semmiféle vérségi kapcsolat nem fűzte egyik magyarországi dinasztiához sem, hiszen anyja nem Anzsu Hedvig, első Lajos lánya volt, hanem Ulászló 4. felesége. Az ebből fakadó ellentét az országot két táborra szakította, ami hosszantartó következményekkel járt. nem csupán azonnali és évekig tartó polgárháborúhoz vezetett, hanem távolabbi kihatásaiban az ország 7 évtizeden át tartó megosztottságának is a forrása lett. A Cseh László, vagyis 5. László, és a Lengyel László, vagyis 1. U. László párthíveinek harca 1440 nyarától 1445-ig folyt, és végeredményben nem hozott döntést. Az erők többé-kevésbé kiegyenlítettek voltak. U. László oldalán állt a bárok többsége és a nemesség zöme, viszont 5. Lászlót támogatták a legvagyonosabb urak, mint például Garai László, a Cilleiek, Széchiesek és testvérei, Perinyi János tárnokmester, és még jó néhányan. Mögötte sorakozott fel a városok többsége is. U. Lászlónak a lengyel királyság viszonylag kevés anyagi és katonai támaszt jelentett, viszont 5. László sokkal több támogatást kapott Ausztriából és a cseh tartományokból, amelyeknek uralkodója volt. Ügyét rokona 3. Frigyes német király is felkarolta, aki Albert halálával a Habsburg ház feje lett. 1440-ben Erzsébet anyakirályné őt tette meg László gyámjává, őrizetére bízta a Szent Koronát, és zálogba adta neki Sopron városát. Amikor Erzsébet 1442 végén váratlanul meghalt, Frigyes vette át László pártjának az irányítását. A polgárháború 1440-1442 között dühöngött csak teljes erővel, és főleg az ellenfél várainak megvívásában, illetve birtokainak feldúlásában merült ki. Ezen a téren a legjelentősebb sikereket Erzsébet cseh kapitánya Giskra János ért el az ország északi-északkeleti megyében. 1440-ben ő vette át Kassa védelmét, és innen kiindulva a királyi és a bányavárosok által is támogatva több évi szívos munkával a szepességig és Zolyomig terjesztette ki László pártjának uralmát. Sereg egy jól és cseh zsoldosokból állt, akik a huszita háborúban nevelkedtek, és az ott tanult harcmodort hozták magukkal Magyarországra. Giskra kezében ez a zsoldos had fegyelmezett és hetetlen haderővé vált. Anyagi alapját maga teremtette meg, egyrészt az elfoglalt területen kisajátított királyi jövedelmekből, másrészt a városi polgárság kölcsöneiből. A városok ugyanis a rendekkel szembe oltalmazójuknak tekintették, és jelentős anyagi áldozatokat is vállaltak érte. Míg Giskra egyre másra verte meg az ellene küldött hadakat, az ország többi vidékén U. László hívei kerültek fölénybe, és az ellenpárt a nyugati megyékbe szorult vissza. A harcok kiemelkedő eseménye az 1441 első napjaiban Bátaszék mellett vívott ütközet volt, ahol megsemmisült az utolsó számottevő haderő, amelyet Erzsébet az ország középső és déli megyeiből táborba tudott szólítani. A bátaszéki ütközet valódi jelentősége abban állt, hogy egyszerűen híressé tette és páratlan hatalomhoz juttatta a csata két győztesét, Újlaki Miklós Macsonyi Bánt és Hunyadi János Szörényi Bánt, aki még alig ismert volt ekkor. Hunyadi politikai karrierje tulajdonképpen 1439-ben kezdődik, amikor Tallóci ajánlására Albert rábízza a Szörényi Végek védelmét, és hamarosan a báni címet is neki adományozta. Hunyadi azonban ekkor még nem számított az első országnagyok közé. Jelentős birtokadományokba egyelőre nem részesült, és amikor 1440-ben U. László táborához csatlakozott, még nem a vezérek között, hanem csak a kevésbé jelentős előkelők egyikeként tartották számot. Pályáján a bátaszéki diadal jelentett fordulatot, mert Újlakival együtt a fél ország urává tette ez a siker. A csata után U. László ugyanis, mialatt ő maga a Dunántól indított nagyszabású hadműveletet, Hunyadit és Újlakit bízta meg azzal, hogy a keleti ország rész megtisztítsák 5. László híveitől. A feladatot Hunyadi könnyen teljesítette, így 1441 tavaszára egész Erdély a Tiszántúllal együtt U. László pártján állt. Jutalmul a király megtette Hunyadit Újlakival együtt Erdély vajdává, a székelyek és számos megye ispánjává, emellett rájuk bízta Temesvár, Nándorfehérvár és az egész déli végvágrendszer védelmét. E feladatok ellátására megkapták a sóbányákat és a teljes királyi sóvé jövedelem kezelését. Az ország zavaros viszonyai közepette, Hunyadi teritoriuma a rendet képviselte a rendetlenségben. Közben természetesen a török fenyegetésen tűnt el, sőt az oszmánok megpróbálták kihasználni a magyarországi polgárháborús helyzetet. Azonban Hunyadi 1441-42 folyamán több csatában is győzelmet aratott fölöttük. Mindezek helyi sikerek voltak, és távolról sem tették próbára az oszmán birodalom kimeríthetetlen erőforrásait. Magyar részről azonban eddig nem volt példa ilyen győzelem sorozatra, és Hunyadiból egyik napról a másikra a nemzet bálványa lett. Úgy tűnt, hogy az ő személyében eljött végre az a hős, aki a magyar fegyvereket ismét diadalról diadalra fogja vezetni, és az országot kiemeli szánalmas állapotából. Ettől kezdve a nemesi közvélemény rajongásra fordult Hunyadi felé, és iránta való bizalmában semmi sem tudta többé megingatni, és tulajdonképpen ő lesz a következő másfél évtized történetének igazi hőse. Sikerei pedig pont időben születtek, hogy a nemzetközi események középpontjába is ő kerüljön, háttérbe szorítva ezzel a király személyét.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
Mai műsorunk során sikerült felvázolni a magyar rendi állam megszületésének a körülményeit, illetve a rendi állam fogalmát próbáltuk tisztázni. Láttuk azt, hogy ebben az új államformában nagyon fontos szerepet játszik a nemesség, aki a nemzet megtestesítőjének tartja magát, és a következő két évtizedben tulajdonképpen a nemességnek az akarata érvényesül az országgyűlések közepette. Ugyanakkor láttuk azt, hogy a nemesség felemelkedése nem jelentett békét az országban, hiszen egy új ideológiának a megszületését is magával hozta, elfogadottnak tartotta a hatalom átruházásának az elvét, és ennek következtében a legitim uralkodóval szemben egy új királyt hívtak meg Magyarország élére, és pedig a Jagelló házból származó Első Ulászlót. Megpróbáltuk tisztázni, hogy ki volt Első Ulászló, tulajdonképpen őt semmiféle vérségi kötelék nem kötötte az előző magyar királyi dinasztiákhoz, és ő tulajdonképpen a nemesség akaratának köszönhetően lett Magyarország uralkodója, és megkoronázása tulajdonképpen egy polgárháborút indított el az országba, amelynek a főszereplője egyre inkább a nemességnek a felemelkedő csillaga Hunyadi János lesz. A következő műsorainkban megpróbáljuk tisztázni, hogy milyen események következnek be Első Ulászló uralkodásának második részében, és elsősorban nemzetközi eseményekre próbálunk koncentrálni, hiszen ezek határozzák meg tulajdonképpen Első Ulászló sorsát, illetve megpróbáljuk megnézni, hogy milyen következményekkel járnak a magyar királyságra nézve ezek a nemzetközi események a 15. századnak a közepén.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást, a jövő heti viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.